Isten igéjét, testvéreim, a ma esti ige szakaszunkat, Lukács evangéliuma 15. fejezetéből olvasom, a 25. verstől a 30. versig terjedő szakaszt. Ez a szakasz az idősebbik testvért állítja elénk. Olvassuk tehát a 15. fejezet 25. versétől a 30. versig. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied, vígadnod és örülnöd kellene, hogy a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Végigolvastam most ezt a példázatot, holott csak a 30. versig szól, így szeretnénk erre most figyelni a teljesség kedvéért, hogy lássuk a teljes összefüggést. A mai szakaszunk az idősebbik testvér és az atya kapcsolatáról tudósít bennünket, és ezt a kapcsolatot szeretnénk egy kicsit szemügyre venni, aztán arra szeretnénk egy picit figyelni, amit ez a fiú mond. Mert amit a fiú mond, nagyon jól tükrözi azt, ami a szívében van. Milyen lehetett az idősebbik fiú kapcsolata az atyával? Egy látszólag példás életű fiatalember van itt a figyelmünk homlokterében. Az imahét címe mégis arról szól, hogy a tékozló fiak hazatérése. Tehát mind a kettőről van szó, mind a kettő tékozlónak említi a cím. Ugyan mitől lenne tékozló az idősebbik? Mi lehet a baj? Hiszen ez a fiú nem tiszteletlen az édesapjával. Ő nem kéri ki az örökséget idő előtt. Ő nem hagyja ott az édesapját, az otthoni gazdaságot, a tennivalókat. Ő nem mulatja el, nem szórja szét a jussát méltatlan és szennyes szórakozással. Ő tisztességes. Becsületes módon, dolgos, szorgalmas munkával áll helyt az apja mellett, megbízható, hűséges, kitartó, erkölcsös életet él, rá lehet számítani, tiszteli az apját. Akkor mi a baj? Az, amit az ige így mond, az első korintusi levél 13. fejezetében, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Teljes szeretet Isten felé, és a felebarát felé, az a szeretet, amellyel önmagamat is szeretem. Ez a mértékegység. És a báty szíve tele van az apja iránti keserűséggel, követelődző indulattal, csak testben van közel az apjához, a szíve azonban távol van tőle. Ézsaiás prófétánál olvasok Isten panaszát, hogy ez a nép csak ajkával közelít hozzám, a szíve azonban távol van tőlem. Márpedig Istennel kapcsolatban pontosan ez a perdöntő kérdés, hogy mi van a szívemben. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Mi van a szívemben? Urunknak elsősorban nem az kell, hogy érte szolgáljunk, hogy áldozatot hozzunk, hogy minden gyülekezeti alkalmon jelen legyünk, hogy órákat töltsünk a templomban, a gyülekezeti házban. Ő elsősorban a szívünket szeretné. Egy Kecskemét melletti Emmaus házban töltött lelkész konferencia után hogy azóta inkább így mondom, az íróasztalommal szemben a falon olvasható az a mondat, Jézus nem teljesítményt kér tanítványaitól, hanem kapcsolatot. Értjük mi ezt igazán? Készek vagyunk-e szembe menni a saját szívünk és mások elvárásával? Készek vagyunk-e változtatni a prioritásainkon, hogy az első helyre ne a tennivalók kerüljenek, még csak ne is az Úrért végzett tennivalók, hanem a vele való kapcsolat. Óriási veszély, óriási csapda a látszat. Másokat, magunkat is be tudjuk csapni, Jézust azonban nem tudjuk becsapni. A szívünk mélyén mi is tudjuk, hogy a látszat nem ad boldogságot. Igazi örömöt, boldogságot, csak a Jézussal való igazi szeretet kapcsolat ad nekünk. Mert lehetünk testben jelen, lehetünk szolgáló és hűséges gyülekezeti tagok, egyháztagok, és mégis a szívünk, a lelkünk messze van Jézustól. Nézzük meg, mit mond a fiú. Olyan jellemző és nagyon jól tükrözik a szavak, hogy ahogyan ő az apjára tekint, és a bátyjára, és végül önmagára. Vegyük sorra ezt a hármat. Hogyan tekint az atyára? Amikor megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjut. Ezekben a szavakban ott van a burkolt szemrehányás, a felháborodás, nem vagy igazságos. Igaza van a bátynak. Emberileg nézve azt mondhatnánk, hogy azért ebben van igazság, nem? Helyesen látja, hogy az öccse eltékozolta az apa vagyonát, hiszen jog szerint nem is járt volna neki még ez. Igaza van, hogy a nem törődöm, felelőtlen és erköstelen életmódért nem örömünnep jár otthon. Nem jutalom, hanem büntetés, vagy ha elmarad a büntetés, akkor legalábbis a csendes és alázatos meghúzódás lett volna az előírt és elvárható viselkedés minta a fiatalabbik fiú számára. És azt gondolom, hogy ez, igen, ezt úgy el tudjuk képzelni, hogy ez lett volna talán a helyes. Örüljön, hogy egyáltalán visszafogadták. Emberileg így van. Sokan gondolják, hogy nem igazságos az Isten. A talentumos szolgák is ezt gondolták. Hogy aki utoljára jött, és csak egy órát dolgozott, ugyanannyit kap, mint aki reggeltől estig ott fáradt a szőlőbe. Nem igazságos az Isten. Mindaddig így gondolhatjuk, amíg a saját bűneinkkel nem találkozunk. A szentséges Isten színe előtt. Amikor már nem a másik bűnéről van szó, hanem az enyémről. Amikor megértem úgy igazán, hogy kárhozatra méltó és elveszett bűnös vagyok. Akár úgy történik ez, hogy az életem csődje borul rám, és szinte maga alá temet, és ez vezet ennek a felismeréséhez, olyannyira, hogy nem marad más menekülési útvonal, csak a bűnbánat. Akár úgy, hogy Jézus szeretete olyan elemi erővel zúdul rám, hogy egyszerre belém hasít a méltatlanság, a bűnösségem felismerése, ahogy ez Péterrel történt a csodálatos halfogás után. Amikor így szólt, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. És ezen az állapoton senki és semmi más nem segíthet, egyedül csak az Isten Krisztusban megjelent kegyelme, bűnt megbocsátó irgalma. És ezért nincs különbség. Mert kegyelemre szorul bűnösök vagyunk mindannyian. Mindannyian rászorulunk az Isten kegyelmére, bűnbocsátó irgalmára. Talán már említettem itt, de szívesen teszem újra Pásztor Gyuszi bácsinak a mondását, aki a Betánia CIA Szövetség egyik vezetője volt, vagy talán éppen a leginkább legmagasabb posztra, nem tudom, egy konferencián, talán éppen csendes napon így köszöntötte a testvéreket, hogy mennyi kedves, kárhozatra méltó, de kegyelmet nyert bűnös van itt ebben a teremben. Kárhozatra méltó. Igen, látom, van aki bólogat, de kegyelmet nyert bűnös van ebben a teremben. És a kegyelem nem érdem szerint adatik, nincs benne önrész, ezért kegyelem. Mert nincs különbség, mindannyian kegyelemre szorul bűnösök vagyunk. Hogyan tekint a fiú az öccsére? Megint csak az előbb idézett mondatot szeretnénk felolvasni, most az öccsére vonatkozóan nézzük meg. Amikor megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat. Nem olvasom tovább, éppen ez a legfontosabb rész itt az elején. Az idősebbik fiú az öccse bűneit tartja szem előtt. Igazán van a bátynak. Emberileg nézve mondhatnánk, hogy azért van ebben igazság. Emberi galátságokat, szégyenletes bűnöket, igen, ezeket az öcs mind elkövette. Ez azonban csak az igazság egyik fele, az érem egyik oldala. Eddig a sátán is tudja az igazságot, és fújja is. Ezzel kerget kétségbeesésbe. De az igazság másik fele azonban az, hogy azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Nem az egészségesekért jött az orvos, hanem a betegekért. Nem az igazakért jött az ember fia, hanem a bűnösökért. Ha pedig a magam bűnösségét felismertem, akkor már nincs jogom a másikra mutogatni. Bűneink ismerete legfeljebb arra jogosít fel bennünket, hogy a kegyelem felé, a bűnbocsánat felé vezető utat megmutassuk másoknak. Hogy bizonyságot tehessünk arról, hogy hol kaptam én is bűneimre bocsánatot. Arról az útról beszélhetek, amelyet én is bejártam. Sőt, naponta bejárok. Hogy tisztuljon a szívem, a lelkem, hogy bűneimtől megtisztulva szentebb legyen a holnap, mint amilyen a mai nap volt. És hogyan tekint a fiú saját magára? Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szedtem meg a parancsodat, és te? Soha sem adtál nekem még egy kecske gidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Mintha a fiú ezekkel a szavakkal azt mondaná az apjának, hogy bezzeg én. Bezzeg én makulátlan vagyok. Nekem több jár, mint amennyit adtál. Én többet érdemlek. Igaza van? Emberileg úgy gondolhatnánk, hogy igen. Többet tett le az asztalra. Nagyon megbecsülést érdemel. Tudjátok, magam is sokszor és sokáig így gondolkoztam. Aztán kezdtem belátni, hogy mennyire nem saját teljesítmény, hanem isteni ajándék az a sok jó, amiben részem lehet. Az indulásom, a szüleim hite, a testvéreim közössége, az az ország, amely a hazám, az a korszak, amelyben élhetek, az orvosi ellátás, amelyet élvezhetek, és annyi minden, ami nem természetes, hanem ajándék, kegyelemből. Aztán hallottam egy történetet, amely lelkész nagyapámról szól, többen még ismertétek. Valaki gyónta neki a bűneit. És nagyapa csak annyit mondott minden esetben, én is. És ez nem azt jelentette feltétlenül, hogy nagyapám minden ilyen bűnt elkövetett, amit a gyónó testvér mondott neki, hanem azt jelentette, hogy a hajlam, a kísérthetőség, vagy akár a késztetés az ő szívében is megvolt, és szembesült vele, és csak Isten kegyelme, ha ebben nem kellett elbuknia. És aztán végül megmutatta az Úr nekem azt is, hogy előtte nem a bűn mértéke számít. A bűnnek mi emberek határozzuk meg a mértékegységét, és persze ez szükséges is, mert a jogalkotás, a bíróságok, a büntetés, végrehajtás, ezek alapján tesz különbséget, így működik. Ami Úrunk előtt a bűn azonban nem más, mint a vele való kapcsolat, az élet Urával, Jézus Krisztussal való kapcsolat kérdése. Eleve úgy születünk, hogy ezzel az isteni élettel nekünk nincs kapcsolatunk. Bűnben vagyunk, mondhatjuk így is. A bűneink választanak el bennünket az élet Urától. És ha csak egyetlen egy gonosz, csípős megjegyzésem lett volna valakire, az ugyanúgy megakadályozza, hogy az isteni élettel kapcsolatom legyen, mintha valakit agyonütöttem volna. Értitek? Isten előtt nem a bűn mértéke számít. Ő a kapcsolatot nézi. Van-e bennünk élet, Krisztusból való, vagy nincs? Egy hasonlattal élve teljesen mindegy, hogy egy elektromos vezetékben egy 2 milliméteres hiány keletkezik, és így nem jön létre a kapcsolat az izzó és a vezeték között, az áramforrás között, vagy pedig ki se építik a vezetéket. Teljesen minden. Olyan korom sötétben ülnénk itt, mintha nem is lenne izzó, nem is lenne áram bevezetve ebbe az épületbe. Nincs különbség. Lényegét tekintve nincs különbség. És ha nem adtam át az életem vezetését, a terveimet, a vágyaimat, az időbeosztásomat, a haragomat, a szexualitásomat, a pénzkezelésemet, az internet használatomat, a tévémet, az autómat Jézusnak, ha nem kértem a bűneim bocsánatát, akkor azok bizony elválasztanak tőle, és ugyanúgy nincs életem, nyakkendősen, mint gyilkos terroristaként. Mindegy. Pál ezt így fogalmazza meg, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségek. Nincs különbség. Isten előtt nincs különbség. És ez az, amit az akkori farizeusok és írástudók ugyanúgy nem értettek, mint a maiak. Magukat jó színben tüntették fel, a hibáikat, a vétkeiket eltitkolták, nehogy a nimbuszokat megnyírbálják, és közben lenézték azokat, akik emberi megítélés szerint náluk súlyosabb vétkeket hordoznak. Testvéreim, ebből a farizeusi önteltségből és gőgből egyedül Isten lelke tud bennünket kibillenteni. Egy öreg otthonban voltam látogatni egy idős, beteg bácsit, utolsó útjára készült. Megkérdeztem az ágyban fekvőt, nevezzük Jenő bácsinak. Jenő bácsi, meg vannak bocsátva a bűnei? Mire ő így válaszolt, tiszteletes úr, nem voltam én kicsapongó életű. Mit lehet mondani? Mondjam, hogy de. Szabad kérnünk, hogy győzzön meg bennünket. Elvesz-e bűnös állapotunk felől Isten drága szent lelke, mert ha önigaz, gőgös szívvel maradunk másokat lenéző lelkülettel, akkor menthetetlenül elveszünk. Akkor elkárhozunk. A pokol, testvéreim, tele van magát jóra való, becsületes, tiszteletre méltónak tartó emberrel. A mennyben pedig csak kegyelmet nyert bűnösök lesznek és vannak. Akik sosem magukkal, csak egyedül Jézus Krisztussal dicsekszenek, akik nem csak egykor bűnösök voltak, aztán megtértek, és attól kezdve tökéletesek. Hibátlanok. hanem akik naponta viszik Jézus keresztjéhez, megbánva a felismert vétkeiket, akiknek így tisztul az élete. Nemrég újra egy megdöbbentő helyzetbe kerültem. Egyik testvérem kérdezett tőlem valamit istentisztelet után, és mert valamiben mulasztottam, önkéntelenül is a védekező mechanizmusok indultak el bennem. Magyarázatokat, védekezéseket kezdtem el gyártani, teljesen szükségtelenül. És csak órákkal később döbbentem rá, hogy ezek hamis és hazug védekezések voltak. Bocsánatot kértem az Úrtól és a testvéremtől is. Testvéreim, több mint 40 év hívő múlt után is, 25 év lelkipásztori szolgálat után is, még mindig? Igen. Igen. Ilyen család, ilyen gonosz, ilyen hamis és hazug a szívem. Ha nem maradunk meg a kegyelemre szorultság állapotában, élhetünk önigaz vallásos életet, de akkor távol van a szívünk Jézus kegyelmétől. Mert oda a bűneink felismerésén és a kegyelem megtapasztalásán keresztül vezet az út. Maradjon a szívünk osztatlanul azért a Jézusé, aki könyörült rajtunk egykor, és akinek irgalmából élhetünk minden egyes másodpercben. Különben